Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről az élő híradásokban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a Bruxinfo elemzője szerint nem a mostani járvány időszakában, hanem már korábban elkezdődött egy bizalmatlanság az uniós tagállamok között. Forris György az Inforádió brüsszeli hét című műsorában azt mondta, ezzel együtt az EU-n belül működik a szolidaritás és a központi segítségnyújtás is. A riporter Németh Zoltán.
Nagyon sok minden újra fog értékelődni, például magának a szolidaritásnak a definíciója is. A mai vitában is, most például a koronavírus kapcsán, éppen északi részről többen felvetik azt, hogy a déliek miért egyébként se jövő héten, hanem majd hónapok, esetleg egy év múlva kibocsájtandó eurókötvény megszületésén vagy meg nem születésén mérik le azt, hogy a többiek szolidárisak. Ők azzal érvelnek például a németek, hogy igenis mostanra azért már rendeződött a reflex, küldtek orvosi eszközöket, maszkokat és más egyebeket például az olasz kórházaknak, mi több német kórházak olasz betegeket vesznek át. De Európai Unió szinten született döntés arról, hogy elmehet a költségvetési hiány sokkal magasabb plafonokig, mint az eddig megengedett volt. Mozgósítottak közel 40 milliárd eurónyi olyan költségvetési, közös költségvetési pénzeszköz, amit vélhetően viszonylag könnyű elosztási kritériumok mentén megkaphatnak majd a bajra jutott országok. Szerintük nincs arról szó, hogy teljesen szolidaritás nélkül maradtak. Ők azt nem értik, hogy ezek az országok miért pont a kötvényről születő döntéshez kötik azt, hogy többiek szerintük együtt éreznek ezelük vagy sem. Mindez azt veti fel, hogy vagy most, vagy a jövőben egymás között, mert azt is meg kell beszélni, hogy minden fér bele a szolidaritás fogalmába. Északiak úgy gondolják, a jól gazdálkodó, vagy a erős gazdasági helyzetben levő országok úgy gondolják, hogy egy dolog segíteni egymáson azonnali hitelekkel, eszközökkel és másokkal, és más dolog egymás kárára, egymás bőrére jó-rosszul gazdálkodni, nem kell a kettőt összekapcsolni.
Egyébként szerinted újra lesz definiálva maga az Európai Unió szerepe is, léte is, jelentősége is?
Ez a folyamat egyébként is zajlik. Ugye a brit kilépés óta van egy közös gondolkodás, hogy mi mindennel kellene az Európai Uniónak foglalkozni, mi mindent kellene leszedni, és mi az, amit nem kell, hanem a tagországok hatáskörére kell hagyni. Nyilván ez a tendencia most még konkrétabbá fog válni, amikor megpróbálják meghatározni, mit akarnak és mit tudnak együtt csinálni, és mit nem tudnak együtt csinálni. Ez valószínűleg zajlani fog. De még visszatérve az előző kérdésre, annak azért volt egy második fele is, hogy a mostani rossz hangulat és rossz szájíz mennyire tudja rányomni a bélyegét egyáltalában az együttműködéstől jövőbe. Na itt már nagyobb veszély van. Az egész Európai Uniós működés nagyon sok szempontból feltételez egy egymás iránti bizalmat, megbecsülést, tiszteletet, hitelességet egymás felé, valahol ezt teszi lehetővé, hogy a tagországok az esetek 90%-ában eddig mindig a legfajsúlyosabb és a legnehezebb kérdésekben is végül kompromisszumra, netán konszenzusra tudtak jutni, mert el tudták fogadni, hogy amit végül bevállal mindenki, az valóban úgy lesz, és annak van értelme, és abból mindenki valamilyen fokig jól jöhet ki, van egy közös együttműködési bizalom. Na, hogyha ez a mai rossz hangulat az említett módon már ezt a fajta egymáshoz való hozzáállás alapjaiban megrengeti, akkor az egész leredukálódik, lehetséges jó követelések és védelmek bástyái mögé behúzódó és onnan egymás felé követelő országok alkudozásává, ami sokkal nehezebbé fogja tenni a jövőben a könnyű döntések kihordását. 27 ország, nagyon különböző helyzetben levő országcsoportok kizárólagos követeléseinek egymásnak feszülése egyre nehezebben fog tudni kihozni közös eredményeket. Egyébként látszott azon is, ennek is előzménye van már, nem a koronavírus miatt van ez így, a koronavírus csak exponálja ezt a tendenciát, hogy a következő 7 éves költségvetésről most már másfél éve folyik vita, és még mindig nem tudtak közelébe se kerülni annak, hogy esélyét lássák annak, hogy össze tudják hozni a 27 ország különböző álláspontjait. Hogyha ez az oldalás megmarad, akkor az ilyen nehéz döntések egyre nehezebben, és a legjobb esetben nagyon legyengült közös nevezők mentén fognak tudni csak megszületni, amik a közös döntések értelmét is sokkal inkább meg tudják megkérdőjelezni.
Forris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. A hét elején az uniós és a brit küldöttségek megállapodtak arról, hogy hónapokon belül rendezik az ír határ kérdését. A budapesti Corvinus Egyetem docense az Inforádiónak azt mondta, az igen távol lévő álláspontok mellett az is nehezíti a kérdést, hogy mindkét delegáció vezetője megfertőződött koronavírussal. Németh Zoltán kérdezte Gálik Zoltánt.
úgynevezett átmeneti időszaknak az elején vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság saját maga által szabott feltételek miatt december 31-ig vállalta azt, hogy kilép valóban az európai közös piacról.
Tehát az in de jure után de facto is ki kell, hogy lépjenek a közösségből.
Igen, de elvileg ugye az európai jogszabályok azok, illetve a szerződés, amit kötöttünk, az nem tenné szükségessé, vagy nem lenne kötelezővé azt, hogy kilépjen az év végéig. Minden esetre ők maguk beleírták abba a törvénybe, ami ezt a belső jogrendbe beemelte, hogy mindenképpen ki szeretnének lépni. Hogy ezt módosítják-e, az persze nagy kérdés majd, attól függ, hogy fognak ezek a tárgyalások előre haladni. Minden esetre ugye az első jelzések még azt mondták, hogy ha júniusig nem születik meg valami átfogó megállapodás lehetősége, akkor már inkább a kilépés, a teljes kilépésről fognak majd dönteni. De hát most mindent felborított ugye ez a járvány, és hát azt lehet tudni, hogy az első nagy tárgyalási forduló után, ami március elején került sor, most videokonferencián próbálnak meg szakértői szinten kapcsolatot tartani a delegáció.
Ugye ez napokban volt is erre példa, és ott az uniós és a brit küldöttségek az ír határ kérdésének mi hamarabbi rendezésében állapodtak meg, tehát nem konkrétan abban, hogy most akkor mi lesz, hanem az, hogy hónapokon belül meg kell erről állapodni.
Két nagy csapásnyomon halad ugye a tárgyalás sorozat. Az egyik az valóban a kilépési nyilatkozatnak és a kilépési feltételeknek a betartása, és ennek része az Észak-Írország, Írország, illetve az Egyesült Királyság többi része között fennálló helyzetnek a megoldása. Ugye itt azt kell tudnunk, hogy Észak-Írország az benne maradna az Európai Uniónak a szabályozási rendszerébe, még akkor is, hogyha az Egyesült Királyság elhagyja azt most december végén. És a másik nagy kérdéscsomag pedig az úgynevezett azonos feltételeknek a biztosítása a versenyjog, állami támogatások, szociális védelem tekintetében. Nagyon nagy kérdés, és ugye ez most merült föl az elmúlt hetekben, hogy milyen típusú lesz az igazságügyi együttműködés a két tömb között, hiszen az Egyesült Királyság nem akar semmiképpen sem része maradni formálisan az európai igazságügyi együttműködésnek. Az Európai Bíróság joghatóságát nem akarja elvállalni a következő időszakban, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joghatósága alul is lehet, hogy kimenne. Hát ezek azok a területek, amik érinteni fogják nem csak az igazságügyi együttműködést, hanem a rendőri együttműködést és a biztonságpolitikának több területét is.
Ön szerint mennyire haladhatnak a következő hetekben, hónapokban az ütemterv szerint a tárgyalások, vagy pedig mind a kontinensen, mind a Szigetországban a járvány kezelésével lesznek elfoglalva leginkább?
Hát szimbolikusan is ugye nagyon nehéz a helyzet, hiszen a két fő tárgyaló, Michel Barnier és David Frost is megbetegedett, úgyhogy ők most nincsenek ott a tárgyalásokon.
Sőt, ugye Boris Johnson is.
És hát Boris Johnson is, ugye, aki hát mondjuk az kézi vezérléssel próbálja a tárgyalásokat vezetni. Az biztos, hogy nagyon kemény tárgyalási álláspontok vannak, és nagyon messze van a két félnek az álláspontja jelenleg. Én azt hiszem, hogy ha az elkövetkezendő hónapokban sikerül valamennyit előre jutni abban, hogy legalább melyek azok a pontok, amelyekről lehetne először megállapodni, hiszen még egyelőre azt tudjuk, hogy ki hol fog engedni, vagy ki melyik tárgyalást látja folyamatosan, majd a saját prioritásrendszerében előrébb. Akár a halászati együttműködéssel lehet gondolni, mert egy szimbolikus dolog volt, vagy az előbb említett azonos feltételek biztosítása, versenyjog és egyebek. De ugye tudjuk, hogy közben változik maga az Európai Unió is, hiszen óriási nagy kedvezmények születtek itt a stabilitási és növekedési paktum be nem tartásánál, a versenyjogi szabályoknak a lazításában, tehát egy mozgó célpontra is lövünk közbe, úgyhogy hát egyelőre nem nagyon lehet okosnak lenni, talán sikerül valamit rendezni egy-két hónapon belül.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Fontos döntéseket hozott a héten az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága. Farkas Dávid beszélgetett Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával.
A magyarokat érintő legfontosabb intézkedés talán, hogy a március 26-ára tervezett, aztán június elejére remélt Bulgária-Magyarország EB-t pocselejtezőt, mondjuk ugye összesen kezdjét ilyen Nemzetek Ligája osztályozó találkozóról van szó, tovább tolta az új remélt dátum szeptember. Emellett az UEFA, amellett, hogy mindenképpen szeretné fejezni a nemzetközi papasorozatokat, akár úgy is, hogy augusztusban járták le, ennek nyilván gazdaságuk is vannak rendkívüliek a gazdasági veszteség, abban szerint nem tudják lejátszani ezeket a mérkőzéseket. De a jelen állás szerint az, hogy további intézkedésig felfüggesztette a Bajnokok Ligája és az UEFA Európa Liga mérkőzéseit.
Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy áprilisban biztosan nem lesznek meccsek, májusban pedig a jelenlegi járványhelyzet alapján elég valószínűtlen, hogy folytatódhatna a két sorozat.
Igen, ugye az angolok is tárgyalnak a saját maguk bajnokságáról, és gyakorlatilag ott is az volt a konklúziója a mai tárgyalásoknak, hogy mindenki eltökélt amellett, hogy játszani kellene, de biztonságban kellene játszani, amikor az egészségre nem jelent veszélyt a futballozás, és senki nem tudja, hogy ez mikor lesz. Gondoljunk arra, hogy a spanyol klubok érintettek még nagyon erősen a sorozatban, és hát a spanyol járványhelyzet olyan, hogy éppen ugye a jelenlegi időszakban éltük azt meg, hogy minden korábbinál több halott az regisztráltak. Nyilván ezek nem olyan adatok, amelyek közelévé teszik, hogy futballozni lehessen.
Az olasz klubokat szintén nagyon súlyosan érinti a járvány, az Atalanta már tovább jutott a legjobb 8 közé, a Juventusra pedig nehéz visszavágó vár.
Abszolút, de hát ugye éppen jó is, hogy említed az Atalantát, hiszen éppen amikor Alessandra Ceferin, az UEFA elnöke, az olasz Republika lapnak adott nyilatkozatot, akkor tulajdonképpen számon kérték rajta, hogy miért engedte az UEFA lejátszani Bergámóban a fertőzés akkor egyik epicentrumában a Valencia elleni mérkőzést, és a Ceferin azzal védekezett, hogy akkor még nem tudták, hogy ilyen nagy a baj. Tehát én azt gondolom, hogy az UEFA-nak kétszeresen is óvatosnak kell lennie, mindennél többet jelent az emberi élet, az egészség, bármilyen gazdasági veszélyt is jelent, vagy gazdasági gondokat okozhat a le nem játszási halasztás.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik.